unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. Az adás első felében arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk a nők elleni erőszakról, aminek a világnapja már azért egy pár héttel ezelőtt volt, de hát ugye az aktualitása az gyakorlatilag...
Nem szűnt meg.
Az gyakorlatilag mindennapos. Ugye azt mondják, hogy ha jól tudom, hát ez most nyilvánvalóan egy ilyen elnagyzolt statisztika, vagy nem is statisztikai adat, de hogy minden második nőnek történik valami olyan az életében, amire azt tudja mondani, hogy erőszak, és még lehet, hogy azt mondanám, hogy mindenkinek, csak nem mindenki fogja fel erőszaknak, tehát hogy mindig szerintem nincs olyan, ha bárkivel beszélgetek, akár a barátnőimmel, akár hogyha itt van egy interjú alany, amikor ez a téma szóba jön, ha egy picit elkezdjük piszkálni ezt a dolgot, akkor valahogy mindenkinek előjön valami olyan történet az életében. És én is sokáig azt gondoltam, ez tök érdekes, hogy mióta ugye az uniszexet csináljuk, azóta egy csomó minden nekem is leesik, és sokáig azt gondoltam, hogy nem volt nekem az életemben ilyesmi, és ez nem igaz. Tehát, hogy volt, csak az ember valahogy nem szereti magát szerintem egyrészt ebbe az áldozat pozícióba sem bele nyomni. Én például nagyon nem szeretem eleve, ha ezt a szót használjuk, hogy áldozat, mert én egy kicsit ilyen lesajnálónak érzem, ráadásul az én ebben a helyzetben, ami történt velem, én megvédtem végül is magam, de attól függetlenül egy abszolút erőszakos helyzet volt. Jöttem haza egyik éjszaka, szerintem egyetemista lehettem, jöttem haza a buszon egy buliból, és leszállt velem együtt egy srác. Már láttam a buszon azt, hogy ilyen kicsit olyan kókadozós, meg olyan nem tudom, fura volt, szerintem egyébként nem részeg volt, hanem valamilyen drog hatása alatt volt, és sétáltam haza, a busz megálló, az körülbelül tőlünk egy ilyen 3 perc követett, és akkor egyszer csak odalépett mellém, megfogta a kezem, azt így teljesen nem értettem, akkor így ellöktem nyilván a kezét, és pont akkor érkeztem meg a kapuhoz, és egyszer csak oda nyomott a kapuhoz, és elkezdett tapogatni meg minden. És nagyon fura volt, mert ugye az egész helyzetet nem fogtam fel, hogy mi történik, meg igen, hogy itt az éjszaka közepe van, meg ugye ez a készfogás volt, ami teljesen megzavart. Most nyilván egy idegen megfogja a kezed, az fura, de hogy ez egy ilyen tehát hogy ez nem tűnt egy ilyen erőszakos közeledésnek, de onnantól kezdve minden az volt, és akkor én rettenetesen felhúztam magam, belerúgtam, meglöktem, és annyira megdöbbentettől, hogy nem megijedtem, és nem fagytam le, hogy elszaladt. Felmentem, még akkor a szüleimmel laktam, és elmeséltem otthon, és apukám annyira ideges lett, hogy szegény fogta magát ott hajnali 4-kor, és elindult ki az utcára, hogy ő most ezt megöli, ezt az embert, mert nyilván addigra nem volt sehol, de láttam, hogy így zihált, szóval, hogy teljesen tiszta ideg volt.
Át tudom érezni.
És akkor ez még egy nagyon konkrét történet, de vannak ilyen nagyon finom, vagy finomnak tűnő dolgok, amik szintén szerintem ugyanígy erőszaknak számítanak. Hát ugye ez is kérdés, hogy mi számít erőszaknak.
Hát ugye most volt az elmúlt hetekben egy ilyen történet, ugye volt egy tiltakozó akció is képzőművészeti egyetemen, vagy nem tudom, annak a kollégiumába ugye történt egy olyan, hogy egy lány nem volt jól, egy ottani, tehát egy ismerős évfolyamtársa, vagy csak egy egyetemre jártak, kért tőle valami gyógyszert, az bement hozzá, ott akkor történt, ami történt, ez nem az ő beleegyezésével történt, és ebből a fiú ezt el is ismerte ugye még egy üzenetben is, és felmentette a bíróság, mondván, hogy ugye most ez a terminus technicus, hogy a nem beleegyezés nem számít erőszaknak, ami hát egy ilyen, nem is tudom, tehát elég, nem tudom, cínikus, nem tudom, mi erre a jó szó, és az illető felmentették, az egyetemen maradhatott, és az egyik, nem is tudom, talán indok az lehetett, pont ez az, hogy nem tiltakozott, vagy hát, hogy nem üvöltött. És akkor a hozzáértők, akik ezzel foglalkoznak, mondják, hogy hát ilyenkor nagyon gyakran, mint ahogy te is kimondtad ezt a szót, lefagy. Tehát attól még, hogy nem kapálózik, és körmökkel szedik ki a szemét a támadójának, attól ő még, tehát ő abban nem egyezett bele, hanem lefagyott. Főleg olyanoknál történik ez, hogyha olyantól szenvedi el az erőszakot, akit ismer, mert akkor aztán végképp nem tudja, mert az utcán valaki oda megy, akkor lehet, hogy az emberből előbb kijön az, hogy üt, vág, karmol, harap, nem tudom, de hogyha egy olyan, aki benne egyébként valamilyen szinten, ha nem is egy közeli ismerős, de hát azért látásból ismered meg, mert beszéltetek egymással, és ilyen valaki teszi ezt meg, akkor szóval a rendszernek, meg a jogalkotásnak, meg a nem is a jogalkotásnak, inkább a gyakorlatnak ugye megvannak ezek a... Mert lehet, hogy le lehet vezetni ezt jogilag, hogy ez így oké volt, de hát tudjuk, hogy a jog az nem mindig fedi le azokat a társadalmi normákat és elvárásokat, ami egyébként úgy bennünk lenne. Hát nem vagyok jogász, meg jogfilozófus, de nyilván erről még lehetne hosszan beszélni. Lényeg az, hogy attól még, hogy valaki nem rukkapál, attól még ő az nem felmentés annak, aki ezt elköveti ellene. Hát ez teljesen nyilvánvaló.
Hát nyilván az is egy, lehet egy ilyen filozofikus vagy pszichologizáló kérdés, hogy ugye kinek mi számít ellenállásnak, tehát hogy hogyan fejezi ki valaki a saját ellenállását, és ez valóban nagyon nehéz lehet összehozni egy olyan konkrét dolgot, mint a jog, egy ilyen pszichológiai kérdéssel, hogy ugye nyilván ahogy az örömünket, bánatunkat, dühünket sem ugyanúgy fejezzük ki, úgy az ellenállásunkat, vagy az önvédelmünket sem ugyanúgy fejezzük ki mindannyian. Nekem mindig az jut eszembe, hogy amikor mi kezdtük a bulizós időszakunkat, amit már befejeztünk, úgyhogy nem tudom, miért mondtam azt, hogy kezdtük, tehát, hogy amikor aktívan jártunk így a lányokkal, nekem az egy nagyon fontos dolog volt, hogy mi mindig odafigyeltünk egymásra, tehát, hogy mindig volt valaki, aki sasolt, és ezért szerintem mindig együtt is jöttünk haza, szóval, hogy ez nálunk ilyen nagyon jól megvolt, de hogy akkor, most nem tudom, mi a helyzet a mostani bulikban, de hogy akkor ez egy teljesen köz számára elfogadott dolog volt, még volt is erre egy szó, ez a felnyúlt. Tehát, hogy az, hogy járt valaki egy szórakozó helyen táncol, egy lány, és oda megy hozzá egy fiú, és hogy az hozzátartozik a tánchoz, hogy a nadrágja közé benyúl, az egy ilyen hétköznapi dolog volt. Igazából azt nem mondom, hogy elfogadott volt, tehát hogy erre mindig mindenki reagált, nem tudom, hogy ez most történik-e, de ilyen volt. Ez nagyon sokszor előfordult, és most itt tényleg így villannak is bele a fejembe az ilyen dolgok, hogy ez számtalanszor megtörtént, és ez nem a tapogatás is abszolút benne volt, tehát hogy nyilván ilyenkor részegek, mindenki bátrabb, mint egyébként, de hogy ezt így normálisan kezelni, és hogy tulajdonképpen az, hogyha egy tömegbe az ember benne van, ez abszolút benne van a pakliban, az szerintem nagyon félelmetes.
Az is lehet, hogy észre se veszi, hogy ki volt az, nem? Vagy olyan
szerintem jel... nem. Tehát igen, szerintem ők ebből ilyen vadászati hobbit csinálnak, vagy nem tudom, mi lehet ez, és nem tudom, hogy még ez működik-e. Én egy picit bízom benne, hogy a világ azóta egy kicsit megváltozott, és hogy már van egy csomó minden, ami nem elfogadott, és hogy talán ilyesmit nem
biztos
csinálnak
nem
meg.
Biztos, mondom, én eleve nekem az én fiatal koromban nekem így a parti kultúra úgy, hogy van kiesett, tehát hogy ez most az én saját élettörténetemben nem megyek bele, tehát azért kicsi introvertált és szociálisan távolságtartó, na mindegy, szóval nem menjünk bele, nem tudom, hogy mik voltak a diszkókban és szórakozó helyeken, amikor én 20 éves voltam. Maximum, nem tudom, kocsmákig jutottam el, de még ott se ittam, de mindegy, ez egy másik műsornak a tartalma lesz, hogy most mi van, azt én nem tudom, mert hogy... ugye most én saját gyermekemből tudok kiindulni, aki meg ugye szintén egy kvázi szubkultúra, tehát egy belvárosi gimnáziumba jár, tehát én nem tudom, hogy mi van a külvárosban, meg mi van a vidéken, meg mi van a, nem tudom most, hogy hívják a szakmunkásképzőket szakiskolákban. Hát az ő körei társasága az inkább ilyen beülős helyekre megy. Tehát, hogy ez a csapatjuk a nem tudom én milyen elektronikus zenére, vagy fokában dics, hogy mit csinálnak, tehát az nincs. Tehát legalábbis az ő náluk ilyen nincsen. Vannak házi bulik, na, azt tudom, mert oda viszem, tehát, hogy meg a anyukája meg hozza, vagy fordítva, tehát, hogy azért arra általában, ráadásul ezek olyan helyeken vannak, amik ilyen nagyon külvárosiak, tehát ott még nappal is óvatosan, szóval hozva, vidve van, és nem iszik sokat, tehát, hogy nem nincs olyan állapotban, hogy föl kéne, hála jó Istennek, hogy úgy föl kéne nyalábolni, és de ez a fajta parti kultúra, meg ez a fajta környezet, amiről beszélsz, azzal én még így áttételesen se, tehát még a saját gyermek kemen se keresztül se találkoztam, de én tényleg én csak azt tudom mondani, hogy nagyon remélem, hogy ezt így nem. Tehát, hogy egyrészt benne van a fiúkban is, hogy azért ez már nem annyira menő, meg így talán még egy kicsit, hogy mondjam, hogy finoman szólva, hogy csak a praktikus megközelítés, így nehezebb valami normális kapcsolatot kialakítani, normális kapcsolaton, akár arra az estére vonatkozó normális kapcsolatot kialakítani, de nem tudom. Tehát, hogy én egy mint mindannyian a kis saját mikrokörnyezetünkben élünk, én ezt nyilvánvalóan elfogadhatatlannak, ráadásul kontraproduktívnak tartom, tehát így nem, ilyet ne csináljon senki, így ne üzenem meg, főleg ne az én lányomat, mert ahogy a te kedves apukád, én is egy kicsit fel leszek idegesítve, és akkor Isten kegyelmezzen neki.
Igen, ugye van ez a kategória, amit mondjuk a fiatalok körében, vagy úgy általában társadalmilag elfogadunk, vagy nem fogadunk most már el, de foglalkoztunk korábban, most, ahogy beszéltél, eszembe jutott a népszokásokkal is, ami szerintem szintén csak egy másik nagyon jó kérdés, mert hogy ugye azért a magyar néphagyományban elég erősen benne van a szexuális abúzus, tehát hogy ez nem lehet másképpen mondani.
Ez kifeszítenek egy lány szó szerint két oldalról két fiú, és akkor jönnek a vödörrel, és így leöntik, és akkor beszél, hogy akkor ez most a hagyományok része is tartsuk meg, vagy mondjuk, mert hogy miközben, ha lehet párhuzamot vonni, én például nem vagyok annak híve, hogy nem tudom, 100 évvel ezelőtt írt könyvekből kiszedjünk olyan dolgokat, ami a mai világunknak már nem PC, tehát én annak nagyon nagy ellensége vagyok, és akkor ez most odasorolandó-e az ilyen folklór hagyomány, hogy ott a lányokat lefogjuk és leöntjük egy vödör hideg vízzel az utcán, nem tudom. Az akkor szerinted mi?
Nagyon nehéz ezt megtalálni, hogy behívtunk akkor egy néprajzkutatót, amikor mi a Muhácsi busójárással foglalkoztunk, és itt volt az Uniszexben is, sőt, én el is kezdtem erről a témáról forgatni egészen addig, amíg nem zavartak el, és mivel saját érintettségem van ebben a témában, nagyon sok cikket is olvastam erről, hogy voltak ismertebb emberek is, akik kiálltak, 15 éves lánynak az apukája, tehát hogy őt is közrefogták, lefogták, szóval, hogy itt ebben egyébként az a kemény, hogy van ebben egy ilyen teljesen elfogadott fizikai lemerevítés, tehát az, hogy amikor lefogják a kezedet, tehát nem tudsz belőle szabadulni, és a 15 éves lánnyal ez történt, tehát őt körbefogták többen, ez is már egy 1000 éves történet, és kikezdhetetlen ez az egész, tehát nem lehet vele mit csinálni. Én több úton, módon próbáltam ezzel kapcsolatban valamit lépni, és egyébként érdekes, hogy a néprajzkutató, aki benn volt akkor az adásban, ő is megvédte ezt az egészet, és értem az ő álláspontját, hogy ez egy egység, és hogy ezt így kell szemlélni, és hogy aki nem akar belekeveredni, az álljon kívülállóként, de ez nem így van, szóval, hogy ez, ráadásul én nem voltam benne.
Oda akarok menni, hogy engem nem tudom, megerőszakoljanak tényleg, mert ez a hagyomány része, tehát azért nem áll.
Hát figyelj, ebbe egyébként régen az is beletartozott akár az, hogy bementek udvarokba, házakba, persze ez régen volt, és mindent felborogattak, elloptak, tehát hogy annyira hozzátartozott az erőszak, és valahogy ez így azért benne marad, ha nem is nyilván így, ilyen nyilvánvaló szinten, mint ahogy annak idején történt, mert ez ma már nem elfogadott, de az, hogy ők átléphetnek bizonyos határokat, és ezt mondják is, hogy felveszik azt a maszkot, és akkor onnantól kezdve tudod, ott a külvilág megszűnik, és ők azt csinálnak, amit akarnak, és ráadásul ugye itt hozzátartozik az, hogy nem beazonosítható. Tehát nem is tudsz mit csinálni, igen. Én mondjuk konkrétan tudom, hogy ki ez az
igen,
ember.
De hiszen... amúgy egyébként meg elmegyek a rendőr, hogy nézett ki? Hát egy nagy szőrös fej volt ott
igen,
előttem.
És bármit meg lehet csinálni, szóval, hogy itt is...
Jó, csak akkor tegyék ki a táblát előtte, nem? Tehát, hogy te, aki ide belépsz, hagyd föl minden reménnyel,
igen,
nem?
Igen, de
akkor...
ez meg egy kicsit a minek ment oda című minek...
Ja, igen, és akkor ott, igen. Miért vett föl rövid szoknyát?
Igen.
Ezzel gyakorlatilag feljogosította azt, aki alányult, mert hogy miért van rajta rövid szoknya.
Abszolút, szóval, hogy attól még, hogy az ember részt vesz egy ilyen néphagyományon, nem kell, hogy minden beleférjen, és akkor pont ezután voltam fél éve Hollókön, ahol már az már engem már nem érdekelt, hogy lelocsolnak egy vödör vízzel, igen, meg utána össze-vissza ölelgettek, meg mit tudom én, hogy az már oké. És hogy lehet ezt szerintem egy ilyen tök kedves módon csinálni, úgy, hogy a hagyományokat megőrizzük, és hogy lehet ez attól ugyanúgy. Úgy vicces, lehet kedves, lehet hagyományőrző, de hogy vannak igenis bizonyos határok, amiket meg kell tartani. És akkor arról még nem is beszéltünk, ami szerintem a legeslegrosszabb, amit említettél egy kicsit, hogy ugye azért vannak olyan szituációk, amikor ismered azt, aki ezt csinálja, és nem számítasz rá.
Igen, ez a bizonyos, ami
rá.
Most volt ez a tüntetés, ahol egyszerűen lefagyott, és ezt valahogy a bíróság ezt nem úgy értékelte, hogy ezt kellett volna. Tehát, hogy ezt volna beismerte. Tehát, hogy itt ez valami egészen fura. Nem tudom, utána kéne ennek pontosan, de bár nagyjából láttam ezt az egész történetet, ezzel talán ezt egy jogásszal kéne majd megbeszélni, hogy mi Magyarországon, ami le van írva, mi a bírói gyakorlat, mit mondanak a szakértők, mert hát itt gondolom talán akár egy pszichológussal is érdemes lenne beszélni, mármint hogy az ügy tárgyalásán, hogy nem is tudom, hogy ilyenkor be kell levonni szakértőt, hogy az adott áldozat az, akit egyébként ezek szerint nem is áldozat, mert hogyha felmentették, akkor nincs áldozat. Szóval ez igen, nem tudok végigmenni már ezen a vonalon, hogy...
Az a baj, hogy ráadásul ugye a köztudatban is az van, hogy feleslegesen próbálkozol bármilyen jogorvoslattal, vagy bármilyen igazságszolgáltatással, úgyis el fogsz bukni, és hogy összezár a kör, és hogy minden egyes hírből ezt halljuk. Szóval, hogy én egy kicsit azt érzem ezzel, és én is feladtam ezzel a busójárásos dologgal is feladtam, pedig nagyon bennem volt, hogy azért, hogy ne lehessen ezt másokkal megcsinálni, legalább azért kéne, de azt éreztem, hogy kicsi vagyok ehhez, és hogy nem fogok tudni, mit csinálni, és
mondod te,
használni.
Aki egyébként ott álltál profi újságíróként, mikrofonnal, kamerával, tehát, hogy azért az átlagnál kicsit jobbak a, hogy mondjam, a tájékozottabb, vagy határozottabb, vagy stb., akkor mit csináljon az, aki egyébként Igen. meg kvázi civil? És ha te se tudtál mit csinálni. Szóval ez egy erős kontraszt.
Igen, ez is egyébként szerintem egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, hogy határozott vagyok, és hogy van háttértudásom, amivel tudnám kezelni ezt a helyzetet, és én szerintem sok helyzetet ezért úsztam meg, hogy alapvetően ilyen típus vagyok, de hogy ugye mindenki más típus, és nálunk például tinédzserkorunkban rendszeres volt az ilyen iskolai beszólogatás, összejöttek a tanárok a diákokkal című történet, volt egy történelem tanárunk, aki azt mondta, amikor egy lányt hívott ki felelni, hogy ez már alapból hármas, és akkor onnantól kezdve lehetett följebb menni, mert
az egyetemek tele vannak, mert a csaj jól nézett ki. Voltak,
vagy igen, nem. Az egyetemen is nagyon gáz ez, de a gimisek meg még nagyon kicsik, szóval, hogy
de azért... Ott, igen, az minősített eset amúgy is, tehát igen. De mindenképp a hatalom a lényeg, tehát azzal való visszaélés, tehát valaki felett, aki felette hatalmad van, vagy befolyásod, vagy bármilyen módon az életét meghatározod, és ezzel visszaélve próbálsz egy olyan szituációt kialakítani, amiben ő nem biztos, hogy benne lenne, vagy egyáltalán nem lenne benne. Miközben egyébként itt meg, és akkor ez említsük meg is, hogy itt akkor van a másik oldalára való átesés, amikor mondjuk egy szórakozó helyen valaki oda megy valakihez, és akkor próbál ott kicsit vicceskedni, és már az, tehát hogy igen, tehát hogy akkor a férfiakban meg van egy ilyen, hogy akkor most tényleg oda lehet-e menni, lehet-e kedveset mondani, nem tudom én, hát nyilván nem az, hogy neki esik, és akkor össze-vissza taperolja, és hogy akkor most hol húzódnak a határok, mert közben meg én meg nehogy úgy tűnjön, hogy én meg akkor ebben ilyen teljesen, hogy mondjam, ilyen tálib vagyok, hogy akkor, meg hát a koromból kifolyólag is, hát tényleg én még nem úgy szocializálódtam, hogy azért. De mondom, kiesett nekem ez az egész időszak, tehát hogy én egy nagyon ilyen visszahúzódó típus voltam, kicsit határozottabbnak kellett volna, nem talán boldogabb lett volna az életem. Mindegy, zárója bezárva, ezt majd a pszichológussal megbeszéljük, de hogy azért, hogy igen, tehát hogy attól még valahogy, na, fordítsd már le ezt, mert most belekeveredtem saját hülyeségembe.
Én a másik oldalról tudom ezt, amit felvetettél, hogy közben meg a nők azért, de ez tényleg két teljesen más történet, de én is tudom, hogy én szeretem, ha egy férfi határozott. És akkor hol találjuk meg a kettő között azt, ami most akkor a nőnek jó, mert az, hogyha most ilyen nagyon öntjön-pöntjön, meg nem tudom, és ilyen nagyon félénk, meg nem tudok vele mit kezdeni. Hát igen, hát az lehet, hogy ez nem a legjobb duma. Persze, tehát hogy azért közben meg ez egy nagyon nehéz dolog, hogy lehet ebben jól lavírozni, de az biztos, hogy ezek nyilván olyan dolgok, amik az adott szituációban dőlnek el, és ezeket ugye nekünk kell kezelni. De az, hogy mondjuk a országszinten hogyan állunk ehhez a kérdéshez, az viszont már nem a mi dolgunk, tehát hogy azt kéne valahogy kézben tartani, és az így nálunk nagyon nincsen meg. Ugye az Orosz Bernadett is volt itt nálunk adásban, és hát azért az ő történet
ő az, aki össze lett verve. Igen. Ugye? Igen, igen,
és ugye az ő történetében is a hatalom, ugye ott...
Hát ráadásul ott katonatisztről van.
Igen, így van, így van. És megint csak elmondom zárójelben ezt a történetet, hogy most egy pár héttel ezelőtt voltunk a barátaimmal kikapcsolódni, olyan jól sikerült, hogy el sem tudom mondani. Abát Zalókon voltunk, és egy büfében üldögéltünk, és megláttunk egy össze-vissza szaladgáló kutyát, ilyen nagyon, nagyon helyes kutya volt, látszott, hogy ápolt, gazdája van, nem tudom, és hát mi sajnos főleg a legjobb barátnőmmel, aki állatorvos, egész kiskorunk óta ilyen állatmentésben vagyunk, és bekapcsolt ugye ez a régi inger, hogy szegény kutya, oké, hogy mi most éppen mennénk a tanősvényre jól érezni magunkat, de hogy nem, hát a kutyának meg kell találni a gazdát, és elvittük a közeli benzinkútra, leolvastuk a csipjét. És akkor megjelent fölhívtuk a tulajdonost, ezt úgy tudtuk megtenni, hogy ugye a csipben van egy ilyen szám, és megkerestünk egy állatorvost, aki tudott ebben segíteni, hogy megnézte a rendszerben, és kijött az ember, és ahogy kiszállt az autóból, amúgy ezt nagyon sajnálom, hogy a megérzéseimre sose hallgatok, mert odasúgtam a többieknek, hogy nem szimpi. Egyszerűen, ahogy láttam, valami nem stimmelt vele, és ahogy odalépett hozzánk, megfogta a nyakörvénél a kutyát, és hasonrúgta, és onnantól kezdve húztuk vissza, fejbe vágta, de nem tudom elmondani, tehát, hogy olyan erővel, hogy nem ez a rossz kutya, mit csináltál, meg hát akinek van állata, vagy ért az állatokhoz, az nagyon jól tudja, hogy a kutya, meg minden állat egy pár percig tudja azt, hogy mit csinál, de hogyha órákkal ezelőtt eltűnt, akkor hiába rugdosod, ő nem fogja tudni, hogy miért rugod. És akkor nyilván megint én, mert nem tudom, én nekem ilyenkor így elborul az agyam, elkezdtem utána menni, meg kiabáltam, hogy adja vissza a kutyát, és hogy ezt ne csinálja, és hogy kihívjuk a rendőrséget, és akkor így odalépett hozzám, 2 centire megállt tőlem, és beleültött a fejembe, hogy kussoljál. És beszállt az autóba, és elhajtott. És kihívtuk a rendőröket, akik nyilván, ez megint olyan, hogy így kedvesek voltak, és ezért én ezt bevettem, hogy ők foglalkoznak velünk, mert ha velem valaki kedves, azt gondolom, hogy ez egy jó szendékú ember.
Csináltál neki 100 oldalnyi dokumentációt.
Igen, és nagyon utált minket, igen, és igen. Nagyon kiröhögtek, mert hogy nyilván ezzel az üggyel nem lehet semmit kezdeni. Végig zongoráztuk az egészet, és a lényeg, hogy kiderült, hogy ennek az állatorvosnak az édesapja is katonatiszt, és hogy nem tudunk tovább lépni ebben az ügyben, mert nem lehet őt sehogy felelősségre vonni, és közben megnéztem a Google review-kat, és többen írták azt, hogy a saját kutyájukat is agyonrúgta, akit bevitt hozzá kezelésre az állatorvosi rendelőbe, és így nem történik az emberrel semmi, és akkor tudod, így belegondoltam abba, hogy de hát egy Orosz Bernadett ügyében nem történik semmi, akkor én meg a kutya, meg a nem tudom, meg ez a teljesen lényegtelen ügy, szóval, hogy valahogy ilyen nagyon azt érzem,
persze,
hogy védtelenek
tehát ahogy viselkedünk
vagyunk.
Az állatokkal, ahogy viselkedünk egymás, tehát hogy ez olyan, hogy mondjam, nekem ugye ezek a közlekedési példák, tehát ugye az, hogy mi hogy viselkedünk a közlekedésben, az lenyomata annak, hogy egyébként az ország milyen mentális, meg egyéb állapotban van, illetve hát én még abban sem teszek különbséget, mert egy biciklista az pontosan annyira tahó módon tud viselkedni, mint egy autós, hát nyilván kevésbé veszélyes, mert nem 2 tonna van körülötte, csak ő meg a bicikli, de ettől függetlenül, na, szóval, hogy minden oldal, és akkor mindenki lefelé rúg, ugye, és akkor a végén a galambba rúgduk bele, vagy nem tudom én. Hát szóval, igen.
Igen, eléggé 22-es csapdájának tűnik. Ugye van itt egy cikk, hogy ezentúl életfogytiglani börtönnel büntetik a nőgyilkosságot Olaszországban, és ezt csak azért gondolom érdekesnek, mert máshogy definiálja a büntetőjogi kategóriáját ennek az egésznek. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy kifejezetten ugye van benne ilyen, hogy nőgyilkosság, tehát hogy ez egy külön kategória, és abszolút többséggel szavazták meg, és ugye nyilvánvalóan a nők elleni erőszak felszámolása a cél, és nem csak erről van szó, hanem gyűlölet, diszkrimináció, dominancia, kontroll, egy nő női minőségében való leigázása céljából, vagy azzal összefüggésben történő erőszak. Ha egy nő szakít partnerével, különösen jön akkor, hát elég sokszor van ugye ilyen féltékenységben elkövetett emberölés, és ez többségében a nők ellen irányul, Emellett szigorúbb intézkedéseket vezet be, több más nemi alapú bűncselekmény, például a megfélemlítő zaklatás és a bosszúpornó szankcionálására is. A nők elleni erőszak, a szabadság elleni támadás mindannyiunk szabadsága ellen. Először elgondolkoztam ezen, hogy miért kell egy külön kategória, hogy nőgyilkosság, hogy miért vesszük ezt egy másféle kategóriaként, hiszen a gyilkosság az mindenképpen gyilkosság, viszont a motiváció az valóban a nők ellen elkövetett gyilkosságoknak ebben a százalékában, amikor ez a nőiességük ellen irányuló okból történik, az más. Tehát, hogy valóban érdemes másképp kezelni, bár számomra kérdés, hogy attól még a gyakorlatban ez hogyan értelmezhető.
A jog az úgy is olyan, hogy vannak minősített esetek. A gyilkosságnak is nem is számtalan, de számos minősített esete van, amit másképp rendel büntetni a büntető törvénykönyveként, hogy ez mennyire egy fontos kérdés, konkrétan most, amikor beszélgettünk, az előző este mentem haza a rádióból, és az Oktogonnál vártam a 6-os villamosra, és négy, hát szerintem ilyen 18-20 év körüli lány konkrétan erről beszélgetett, hogy hallotta-e, és a többi, és akkor ezt ott vitatták ezt a történetet, tehát hogy ez fontos, hogy ez akkor most úgy nézzük-e, mint egy minősített eset gyilkosságot, az mondom, nem vagyok jogász. Az, hogy ezért mondjuk többet adnak, azt arra csak azt tudom mondani, amit egyébként kriminológusok már évtizedek óta, hogy általában ugye nem a büntetés mértéke az elrettentő, mert hogy az, aki éppen ezt majd akkor csinálja, nem fog a fejében járni, hogy mit művel, hanem a büntetés elkerülhetetlenségének a tudata. Tehát, hogy tudja, hogy van egy olyan igazságügyi, meg rendészeti rendszere az országnak, hogy ő azt nem úszhatja meg, annak van visszatartó ereje, illetve ezeknél az eseteknél nyilvánvalóan egy társadalmi konszenzusnak, egy normának kéne működnie, hogy bizonyos helyzetekben mit lehet csinálni, mit nem. Ha valaki már abban a helyzetben van, hogy ezt elköveti, lehet, hogy ez nem pörgeti végig a fejébe, hogy ő ezzel most azt kockáztatja, hogy életfogytiglant fog kapni. Miközben, igen, mondom, nem vagyok jogász, meg nem vagyok jogfilozófus, az, hogy ez egy kvázi minősített esetnek fogják ezentúl kezelni, tehát, hogy valaki, mert hogy ez egy, amit te sokkal jobban leírtad, hogy ez most milyen szituációból kiindulva hajtják végre ezt a gyilkosságot, az adott eset, mint ahogy a előre kitervelten, aljas indokból, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, és akkor még lehet sorolni ezeket a különböző minősítéseket, amik nagyon komoly plusz éveket jelentenek, adott esetben életfogytiglant, tehát, hogy nem tudom én, 15 évtől a végtelenségig lehet ezeket fokozni, sőt, igen, hát mondjuk a végtelenségig fokozni, tehát az életfogytiglan, hát nagyon nem lehet tovább fokozni. Bár vannak olyan jogrendszerek, ahol egyébként ki lehet szabni, nem tudom, Amerikában ugye ott ezek a halmozódásokat ott össze szokták adni, és akkor kap valaki 500 évet. Na, szóval, hogy én ebből azt emelném ki, hogy fontos, hogy ez is egy olyan történet, amivel a társadalom lásd, a lányok elkezdtek erről ott beszélgetni az Oktogonon, és az, hogy megvan ez a lehetőség, akkor most a társadalom elgondolkodik azon, hogy ezt egyáltalán miért jött létre, és ha elgondolkozik azon, hogy ezt miért kellett ezt a jogszabályt meghozni, akkor nekünk mit kell csinálni, és mondom, én most rendkívül naív módon közelítem ezt a dolgot, meg pozitívan. Önmagában a büntetések emelése, azt mondom, azt csak a kriminológusokra hivatkozva tudom mondani, hogy az nem szokott feltétlenül elrettentő lenni. Tehát azok, akik Magyarországon, hála jó Istennek, hát egy is sok, de hogy nálunk ugye ez évtizedekre visszamenőleg be van állva, ez a 100-110-120 gyilkosság van egy évben. 99%-uk kriminalisztikai szempontból roppant egyszerű történet, egy nap alatt megvan az, aki elkövette, mert nagyjából ugyanazok a motivációkból következik be, és akkor van az az 1-2%, amikor ugye azok ilyen évtizedekre eltűnt ügyek, és aztán vagy megoldódik, vagy nem. De ez statisztikailag vissza lehet nézni, sajnos ez a 100-120 gyilkosság, ez megtörténik, bármit is csinálunk.
Az is lehet egyébként, amit mondasz, hogy nem feltétlenül az elkövetőt tartja vissza, mert ő nem fogja átgondolni, hogy jaj, most ezért életfogytiglant kapok, viszont ha már ki vannak mondva ilyen dolgok, hogy a nőiesség ellen elkövetett, vagy annak a motivációjából elkövetett, diszkriminatív, stb., akkor az is lehet, hogy mi nők gondolkozunk el azon, hogy mi a határ, és hogy mi az, ami mondjuk ebbe a kategóriába beleillik, és lehet, hogy hamar, ha sokat beszélünk erről, akkor lehet, hogy hamarabb esik le, hogy velem valóban az történt, mint ahogy nekem sem. Igen, esett le. Tehát, hogy nem biztos, hogy ezt abban a helyzetben elő tudom venni, de beszélni szerintem mindenképpen fontos róla, és hogyha ez intézményesítve van, akkor az talán segít abba, hogy a köztudatba, a közbeszédbe és az emberek fejébe minden jobban beférkőzzön ez a kérdés. Magyari Hajnalka, andragógus nőtörténet kutató a vendégünk, akivel már korábban beszélgettünk egy szintén érdekes, akkor ilyen szépségtörténeti témáról. Most viszont egy ennél még sokkal izgalmasabb téma következik, női sorozatgyilkosok. Hát kezdjük azzal, mielőtt bármennyire is belemennénk a mélyébe, hogy miért jutott neked eszedbe női sorozatgyilkosokkal foglalkozni?
Van nekem egy joghallgató lányom, aki most már 5 éves, és ekkor, amikor az egész ötlet beindult, akkor 4 éves volt, és volt neki egy olyan kurzusa, hogy híres perek, amelyben Nagy Imre, Mincenti, Tóth Ilona szerepelt, és többek között Pipás Pista is. És hát én bevallom őszintén, hogy én Pipás Pistáról akkor hallottam először, és igazából én őt egy, hát egy ilyen nagy bajszos, alföldi parasztembernek gondoltam, és hát nagyon, nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy Pipás Pista nem ez az alföldi nagy bajszos parasztember, hanem egy Fődi Viktória néven született átokházi nő, aki aztán identitást váltott, és Pipás Pista néven lett az átokházi tanyavilág hóhérja végül is. És ez annyira felkeltette a figyelmemet, annyira belemerültem a kutatásba, a nyomozásba, hogy utána ebből cikk lett, utána ebből tanulmány lett, és hát egyre és másra találkoztam különböző női, hasonló női karakterekkel.
A filmben hallom ezt, hogy átokháza, akkor azt mondom, hogy jaj, ne essünk már túlzásba, hogy így hívjuk el.
Mi az, ami, hogyha összességében nézzük, mindegyikükben közös, vagy van-e ilyen, ami mindegyikükben közös, vagy hogyha nem feltétlenül van, akkor az a környezet, amikben ők vannak, azok a társadalmi elvárások, amikben ők éltek, azok mennyire járultak hozzá ahhoz, amit ők csináltak?
1800-as évek belé, illetve 1900-as évek elején tevékenykedő női sorozatgyilkosokról írok, és ebben az időszakban azért még az elvárt női szerepek, a tradicionális női szerepek voltak, amikor a nőknek az volt a feladatuk, ugye, hogy férhez menjenek, gyereket szüljenek, vezessék a háztartást, és holtodiglan kitartsanak a férjeik mellett. És hát ezekben a nőkben az volt a közös, hogy valamilyen módon fellázadtak az akkor elvárt női szerepek ellen, vagy valamilyen módon kilógtak ebből, akár akaratukon kívül is. Hiszen akár a szocializációjuk, akár a fejlődés történetük, akár a női sorsuk folytatólagosságában mindig volt egy olyan fajta mozzanat, ami vagy a saját döntésük alapján, vagy akaratukon kívül valóban kimozdította őket ebből a hagyományos női szerep konstrukcióból. Hiszen ne felejtsük el, hogy ebben a korban az, hogy elválni, az nem volt egy mindennapi történet. Tehát egy elvált nő a társadalmi perifériára került, míg egy özvegyasszonyt, ugye mindenki sajnált, tisztelt, együtt érzett vele, tehát egy más női státusz volt.
Említetted, hogy a válás az nem volt olyan egyszerű, de ugye a házasság is egy nő számára egy nagyon fontos kérdés volt, hiszen ez volt az egyetlen lehetősége, amivel ki tudott törni, hogyha ugye megfogott egy olyan férfit, aki az anyagi biztonságot, a stb. Tudta neki biztosítani. Volt-e olyan közöttük, aki kifejezetten azért lett sorozatgyilkos, mert meg akart házasodni, vagy olyan helyre akart házasodni, ami számára megfelelő?
Volt, de nagyon érdekes, hogy az neki már nem az első gyilkossága volt. Miután özvegyasszonnyá vált, nem véletlenül vált egyébként özvegyasszonnyá, tehát tett ezért, a fekete özvegység ilyenkor, mint sorozatgyilkos típus bejött előtte a képbe. Utána hát ugye felmért, hogy ebben az időszakban azért egy független nő nehezen boldogul, ahhoz, hogy boldoguljon és elismert társadalmi státuszba kerüljön ismét, ahhoz férhez kell menni, és ennek okán voltak valóban olyan gyilkosságai, így tulajdonképpen ennek okán indultak be az ő sorozatgyilkosságai, hiszen a férfi, a kiszemelt férfi körül lévő nőket valahogy ki kellett iktatni, illetve ha a férfi nem volt hajlandó ezek után sem elvenni őt feleségül, hát akkor itt pedig a bosszú jött be, és akkor őt is kiiktatta az illető hölgy, és ő konkrétan a Anna Margareta Zwanziger.
Mennyiben különbözik az, ahogy ők ezeket a gyilkosságokat elvégzik? Van-e különbség, hogyha női-férfi viszonylatban akarjuk megvizsgálni ezt a kérdést?
Hát abszolút, nagyon, nagyon sok. Ugye nem akarok áttérni a kriminalisztika, kriminológia területére, de valamilyen módon mégiscsak belekóstoltam, hiszen róluk írtam. Hát teljesen más, akár a motivációjuk, akár a módszereik. Ugye a férfiaknál leginkább a szexuális motivációból elkövetett sorozatgyilkosságok a jellemzők, illetve valamilyen küldetéstudattal rendelkező motivációk. A nőknél az anyagi érdek, vagy ott vannak a fekete özvegy típusúak, ugye, akik a már említett férjeket, férfiakat iktatják ki, de vannak a fekete angyalok, ugye, akik valamilyenféle jó indulatból, szánalomból ölnek. Tehát mások a motivációik, mások a tipizálások.
És a bántalmazás? Hogyha egy bántalmazó kapcsolatból szeretnének kilépni, és hogy mondjuk azért kezdik mondjuk el ezt a gyilkosság sorozatot?
Igen, nagyon jellemző, főleg azoknál a nőknél, akikről én írtam, hiszen manapság egy bántalmazó kapcsolatból kilépünk, bár azért manapság is azért hát elég nehéz nem, kilépni, igen. Hiszen meg kell legyen az a háttér, ami biztosítja azt, hogy egy nő ki tudjon lépni a bántalmazó kapcsolatból. Ekkoriban viszont semmilyen módon nem lehetett kilépni egy bántalmazó kapcsolatból, ez volt az egyetlen megoldás, és ilyenkor lépett élet be az, hogy nagyon sokszor a nő megoldotta magának, hogy akkor ő özvegyi státuszba lép a feleség státuszból, és így lép ki ebből a kapcsolatból, vagy pedig megbízott valakit, aki ugye anyagi érdekből segített a nőtársán, hogy ki tudjon lépni ebből a kapcsolatból. Módszereiket tekintve teljesen mások, mint a férfiak módszerei, és talán ezért is van a köztudatban az, ha sorozatgyilkosról hallunk, inkább a férfiakra gondolunk, mert a férfiak hogyan követik el ezeket, hát trancsírozások, leszúrások, fejezések, akasztások, a nők sokkal finomabb módszerekkel dolgoztak, és dolgoznak talán a mai napig is, nem tudom, én a saját szereplőimről tudok beszélni, sokkal finomabb módszerekkel, tehát gyógyszerekkel, mérgekkel, mérgező gyógynövényekkel, amikkel olyan hatást értek el az emberi szervezetben, hogy a halottkém tulajdonképpen természetes halálnak azonosította be ezeket a halálnemeket. Kutakodva a levéltári anyagokban, az áldozatok halotti bizonyítványaiban jelentős részben halálnemként bélhurút, gutaütés, szélütés, hasnyálmirigy, lob, tehát tulajdonképpen természetes halálnemek vannak, illetve a pipáspista áldozatánál például önakasztás, tehát ott nyilvánvaló volt, hogy ez nem természetes halál, viszont az áldozat önmaga végezte el ezt a cselekményt. Tehát a nők valahogy úgy tudták ezt az egészet irányítani, hogy nagyon sok esetben nem terelődött rájuk a gyanú. Ráadásul még a férfiak áldozatai olyan kiszemelt áldozatok, akikhez gyakorlatilag nincs szoros kötődésük, a nők általában beépültek az áldozataik életében. Tehát a nők áldozatai leginkább a férjeik, szerelmeik, családtagjaik, barátnőik voltak. Tehát sokkal óvatosabban, sokkal ügyesebben tudták ezeket a dolgokat elvégezni, akár szépen fokozatosan, óvatosan, és hát mivel olyan jó kapcsolatban voltak velük, sokszor nem terelődött rájuk a gyanú.
Hogyha már Pipás Pistát ennyit emlegettük, akkor esetleg róla mesélj még egy kicsit, mert azért az, ahogy ő fölnőtt, és aztán, ahogy a fiatalkora is telt, azért tele volt traumákkal. És természetesen nem felmenteni akarjuk, csak hogy adjunk egy kontextust ennek az egésznek.
Igen, ezt jó, hogy hozzátetted, hogy nem felmenteni akarjuk, mert én néha vele nézve a történetem szereplőinek az életében, néha találok olyan pontokat, hogy végül is ezek a kezeletlen traumák nem csoda, hogy félre sikla, traumák következtében nem csoda, hogy félre siklott az életük, és nem szeretném őket felmenteni, de valamilyen módon nyugaton, ők nagyon sok esetben áldozataik is a saját kezeletlen traumáiknak, illetve szocializációiknak. Hát Pipás Pista esetében hát már maga az a tény, hogy megszületik egy gyermek, ez, ahogy mondtad, hogy átok házára, ez egy plusz olyan dolog, hogy nomen est omen, tehát ez egy horrorfilmbe illő hely, név. És nem csak, hogy egy szegény családba születik, hanem egy olyan családba, ahol őt már kiskorában Viktornak nevezik. Tehát van egy kislány, egy kis Viktória, akit Viktornak neveznek. Aki, mivel neki egy sérült bátyja volt, egy szellemileg sérült bátyja volt, ő kellett a fiú vonalat vigye a családba, tehát ő ahelyett, hogy az anyukájával főzött volna, vagy a háztartást vezette volna, ő bizony a fiú feladatokat kellett végezze, vigyázzon az állatokra, terelje a juhokat, fát vágjon, stb. És ez a későbbiekben sem változott. Majd ezek után jöjjön egy hirtelen váltás, és menjen férjhez. Tehát az addigi szocializációja, ami teljesen fiúsítva volt, hirtelen menjen férjhez, és tanulja meg a női szerepvállalásokat, a női szerepeket, ami számára szintén egy trauma volt. Tehát tulajdonképpen traumából traumába került, a gyermekkori sérülései, aztán később a házas élet sérülései követték ezeket a dolgokat.
Hát ott akkor például, amikor ő gyerekkorában elküldték juhásznak vagy pásztornak, már nem igen. emlékszem pontosan, akkor ott, aki foglalkoztatta, is megerőszakolta, és utána egy bántalmazó férjhez is adták hozzá 19 éves
így
korában.
Így van. Tehát erre nincs feltétlenül kimutatás, hogy bizonyíték, írásos bizonyíték, hogy megerőszakolt az illető, de ennek nagyon nagy valószínűsége van, sőt annak is nagy valószínűsége van, hogy akár gyermeke is született a gazdájától. Ugye tegyük azt is hozzá, hogy Magyarországon egészen az 1930-as évekig ez teljesen benne volt a köztudatban, normális dolognak számított, hogy ahova egy kislány elmegy szolgálni, ahova egy kislány elmegy cselédnek, ott valószínűleg el is veszti a szüzességét, tehát ez gyakorlatilag ez valahogy teljesen normálisnak, természetesnek tűnt, de mindenképpen egy trauma, ez egy tizenéves gyermeknek, hogy ez így megtörténhet vele. Az a szlogán járta a Pipás Pistáról, hogy leesett róla a mennyasszony szoknya. Tehát, hogy ez konkrétan mit jelent, ugye azért a falusi embereknek nagyon érdekes nyelvezete van, de ez következtethet arra is, illetve vannak olyan érdekes kis momentumok az életében, amire erre következtethetünk, hogy bizonyos gyermek is születhetett. Ezek után ugye ő átkerült egy bántalmazó kapcsolatba, egy olyan házasságba, ahol tulajdonképpen rá azért volt szükség, hogy a férjének a gyermeke itt nevelje, a háztartást vigye, szintén egy nehéz női, ez már egy női sors volt, egy nehéz női sors volt, ami várt rá, amiben ő nem tudott beleilleszkedni, hiszen ő már egy teljesen másfajta szocializáción ment keresztül, ami után neki a tradicionális női szerepek idegennek számítottak. És ebből szintén kimenekült, ebből az egészből, egyébként gyermekeket szült, érdekes módon a fiúk azok meghaltak, ez is kérdés, hogy véletlenül haltak-e meg ezek a kisfiúk. Olyan halálnemek vannak, hogy bélhurút, ami nagyon könnyen megmagyarázható azzal, hogy akkor, amikor ő elment, ő a házasságából nagyon sokszor elment, csavargott, hetek múlva jött haza, és addig az apuka, hát ki tudja, mivel etette ezeket a kisdedeket, és könnyen fertőzéseket kaptak, és ebben haláloztak el. És hát utána továbbra is történtek ugye neki a különböző nehézségek, traumák az életében, felfedezte azt, hogy egyedül ő, mint Rieger Antalné nem nagyon tud boldogulni, viszont ha férfinak adja ki magát, és férfi munkákat vállal, akkor őt nagyon jól megfizetik. Így aztán ekkor történt neki ez az identitás váltása, és először Rieger Antalként, tehát felvéve a férfi nevét próbált boldogulni, később pedig a Pipás Pista, vagy a Pipás Viktor néven próbálta meg fenntartani magát, különböző férfi munkákból, fuvarozásból, állatnyúzásból, hasonló olyan dolgokból, amikre a férfiak voltak alkalmasak.
Na de hogyha ő ugye bérgyilkos lett tulajdonképpen, akkor ez nem csak az merül fel, hogy a társadalom mennyire nézett félre, hanem hogy köztudott volt róla, hiszen megbízták mások, tehát akkor ez egy elfogadott dolog volt, ő ezt csinálhatta, bár börtönbe is került, ugye?
Hát börtönbe került, de addig ő már jelentősen tevékenykedett. Hát ugye ez nagyon jól ment, ez az egész férfi identitás és ezek a munkavállalások, addig, amíg a férfiak a háborúban voltak, ugye ez az első világháború idején, viszont amikor ők hazajöttek, és hazajött hát nem rengeteg, mert Átokházán azért nem rengeteg, de hazajöttek azok a férfiak, akik megcsonkítva, szintén traumatizálódvék a háborús traumákkal, akik már nem voltak, nem azok voltak, nem azok a 100%-os értékű férfiak voltak, mint azelőtt. Ugye volt, aki fizikailag, volt, aki lelkileg, volt, aki pszichikailag volt sérült, és nagy részben ezek ittak, agresszívek voltak. A feleségeiknek igazából púp volt a hátán, hogy hazajöttek, hiszen rájöttek a feleségek, hogy tudnak boldogulni nélkülük is. Itt akkor már a nőknek nem az volt az első számú prioritás, hogy Pipás Pistával elvégeztessék ezeket a férfi feladatokat, hanem hogy eltüntessék, megszabaduljanak azoktól a férjektől, akikre semmi szükség nincs, mert nem hogy jót nem hoznak az életükbe, hanem inkább csak nehézséget hoznak. És ekkor jött be ez a másik fajta vonala az ő munkásságának, és valóban egy mindenkinek tudomása volt róla, hogy mivel foglalkozik, hiszen ha valaki ilyen helyzetben volt, akkor értesítették Pipás Pistát. Egyébként ez nagyon érdekes, lementem Átokházára, megpróbáltam interjút készíteni ott élő emberekkel.
De most is így hívják ezt a területet?
Most is így hívják ezt a területet, vannak fényképeim róla, hihetetlen.
Rákeresek erre.
Egyébként Átokháza az a hely Magyarországon, ahol mai napig legnagyobb számban van az öngyilkosság, statisztikailag a legnagyobb száma az öngyilkosságok száma. Teljesen reménytelen az emberek élete, leutaztunk.
Az ásotthalom mellett, aha. Ez a mai nap, sőt, most még inkább egy szigetelt rész, mert ugye a Trianon nagyjából ugye ott vágta le Magyarországot ezen a környéken, tehát ez a mai napig egy ilyen nagyon elzárt része az ország.
És elég nehéz lejutni, és mert ásotthalom végéig még tudunk menni autóval, igen, de Átokházán ki kell szállni, és gyalog kell menni, hiszen bokáig süpped ez a száraz, homokos talaj.
Csak hogy akkor helyezzük képbe a hallgatókat, gyakorlatilag ugye ez a szerb határ és Szabadka a legközeli nagyváros, de hát attól el volt vágva, már így a Trianon utáni időszakban, de egyáltalán ez a Kelebia, Tompa, Mórahalom és ennek a nem tudom, ilyen meccés pontjában még jobban kint a semmiben. Zárójelbe.
Igen, és Pipás Pista pont ezen a területen ugye végezte a tevékenységet. Tehát egy nagyon izgalmas hely, én ajánlom mindenkinek, hogy keresse fel,
mindenképpen érdemes elmenni.
De ne költözzön ki, mert...
Már dobálja is fel a Google a szállás lehetőségeket, úgyhogy mindenképpen.
Igen, megvan ennek a romantikája, tehát vannak szállás lehetőségek, megvan a romantikája, de el kell menni, megnézni, de nem ajánlom, hogy kiköltözzen az ember.
Na, de és mit tapasztaltál, hogy még képben vannak ezzel a történettel kapcsolatban, beszélnek erről, vagy az emberekben a mai napig van egy ilyen kis szorongás ezzel a Pipás Pista történettel?
Mai napig is van egy szorongás bennük. Akiket megszólítottam, kezdetben nagyon aranyosak voltak, barátságosak voltak, mikor rátértem Pipás Pistára, ők kijavítottak, hogy Viktor, mert ott mai napig Pipás Viktornak nevezik. Mindenkinek volt egy olyan ismerőse, aki ismerte. Tehát ugye azért most már olyanokkal tudtam csak találkozni, akik leszármazottaik azoknak, akik őt ismerték. És hát mondták, hogy ha baj volt, akkor neki kellett szólni, és Pipás Pista, illetve ők, ahogy Viktornak nevezik, bizony egy kosártojásért is megtette.
Na, ezt akartam volna még kérdezni, hogy ez jó biznisz volt-e, vagy mennyiért vállalt mondjuk egy ilyen feladatot?
Két esetben, amivel ő végül is letartóztatásra került, és majd börtönbe került, két esetben meg is van adva pontosan, hogy mennyi, hogy hány szakasztú búzáért, borért, húsért vállalta el ezt a munkát, illetve több esetben úgy vállalta el, hogyha ő a merénylet után oda is költözhet az illető özvegyasszonynak a házába.
Hú, hát én ezt viszont ezen a ponton átgondoltam volna, hogy a Pipás Pista hozzám akar költözni.
Csak férfiak voltak veszélyben, tehát a nőket nem bántotta, sőt a nőkkel olyan jó viszonyban volt, hogy volt, akinek házasságot is ígért.
Ennyire úgy átmaszkírozta, úgy öltözött, úgy, tehát hogy ennyire elhitték, hogy ő férfi, volt, vagy, aki...
Akarták hinni szerintem, hiszen ha belegondolunk, ő ezen a területen született, ezen a területen nőtt fel, tehát ismerniük kellett az embereknek, de valamilyen módon szerintem el akarták hinni. Kezdetben Pipás Pista nadrágban járt, bekecsben járt, és még kendőben. Később már a kendőt kucsmára cserélte, tehát egyre férfiasabb volt a megjelenése. Letartóztatásakor teljesen férfi külseje volt egyébként neki, tehát ez a férfi frizura volt, öltönyben.
Hát hány éves volt ekkor?
40-es évei környékén volt, és akkor már teljesen külső reprezentációjában is teljesen a férfi jegyeket viselt magán.
Az lehet, hogy csak legenda, de még az is járta, hogy őt ha jól emlékszem, hogy a börtönben nem akart levetkőzni, meg nem akart mosakodni, és hogy akkor ez kiderült, hogy ez elvileg azért, mert hogy nehogy kiderüljön, hogy ő valójában nő, vagy igen, ez már csak legenda?
Ez már csak a legenda. Nagyon sok legenda van vele kapcsolatban egyébként. A Pipás Pistát eleve női börtönbe szállították, tehát tudták.
A hatóság tudta.
Persze, igen. Tudták róla, hogy nő, de ez a legendába beletartozik, sőt a színdarabban is így van. A legendához az is beletartozik, hogy ugyanazzal a kötéllel akasztották fel, mint amivel ő akasztott. Na már most a Pipás Pistát soha nem akasztották fel, hiszen bár halálbüntetésre ítélték, de Horthy megkegyelmezett neki, hiszen Pipás Pista olyan jól viselkedett a börtönben, megtanult írni, vallásos lett, olyan jól viselkedett, mindamellett csajozott is, tehát nagyon érdekes, hogy imádták a nők, és a börtönben is lett neki egy menyasszonya, aki utána konfliktusba lett azzal a nővel, aki a kinti világban volt a menyasszonya, tehát aztán volt egy vita, hogy most ki a Pipás Pista igazi menyasszonya, de minden esetre olyan jól viselkedett a börtönben, hogy Horthy megkegyelmezett neki, és hát kiengedni nem engedték ki, de ugye a halálbüntetés aztán életfogytiglanra kerül. De a legendában nagyon sok helyen úgy hangzik el, hogy azzal a kötéllel akasztották fel, amivel ő is akasztott. Nos, ez nem így volt, mert ő szívelégtelenségben és tüdőtágulatban halt meg.
A legenda azért lett ennyi, mert hogy egyébként akkor az országos sajtóban ez téma volt, ez egy bulvár téma volt az ő élete és munkássága?
Igen. Akkor, amikor ez a per folytató zajlott, akkor tele voltak az újságok vele, és nagyon szenzációhajház címek.
Hát még jó, hogy... Hiszen ez egy elég érdekes történet.
Hiszen egy nagyon érdekes történet, Pipás Pista férfiként jelent meg először a bíróság előtt, de aztán a későbbi tárgyalásokon már nőként meg kellett megjelenjen, kendőbe, és írták, hogy tulajdonképpen Pipás Pista nem is lenne olyan rossz nő végül is, hogyha nőként élné az életét, ahhoz képest, hogy milyen élete volt, tulajdonképpen nem is lenne csúnya.
Hát nagyon sokat lehetne még beszélni, akár Pipás Pistáról is, de ugye a többi szereplőről is, az időnk viszont lejárt, sőt, hát még le lehetne ugye egészen odáig vezetni, hogy most egy női gyilkosnak, vagy aki elkövet egy ilyen tettet, mik a motivációi, és a mögött mi van, és hogy valóban mennyire fontos, hogy azért az ember megvizsgálja azt is, hogy mi áll ezek mögött, a történetek mögött, de nagyon köszönjük Magyari Hajnalkának, hogy itt volt, és megismerhettük Pipás Pista izgalmas életét.
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen én is!
Hallgassanak minket vissza a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.